19. fejezet. Miből gondolja, hogy Mr. Barrington segíteni fog? Kérdezte az ülésen hátradőlve az öreg Jack Tar. Hiszen soha nem adta jelét, hogy érdekelné Harry sorsa. Sőt, éppen ellenkezőleg.
Azért, mert ha valakinek, hát neki kell éreznie némi felelősséget Harry jövőjéért.
De az asszony mindjárt meg is bánta, hogy ezt mondta. Jack Tar pillanatnyi szünet után azt kérdezte.
Valamit elhallgat előlem, ugye?
Nem, felelte a kelleténél, kicsivel gyorsabban Macy. Utált hazudni, különösen az öreg Jack Tarnak, de szentül megfogadta, hogy ezt az egy titkát mindenképpen magával viszi a sírba.
Gondolkodott már rajta, hogy mikor és hol csípi el Mr. Barringtont?
Pontosan tudom, mit fogok csinálni. Ritkán jön el az irodából este 6 előtt, s addigra az épületben dolgozók nagy többsége hazamegy. Tudom, hogy az 5. emeleten van az irodája, azt is tudom, hogy balra a 3. ajtó, és azt is tudom...
De Miss Pottsról hallott már?
Szakította félbe az öreg.
Mert ha túl is jut a recepción, és valahogy sikerül észrevétlenül fölosonnia az 5. őt semmiképpen nem kerülheti ki.
Miss Potts? Róla még sosem hallottam.
Már 15 éve ő Hugo Barrington személyi titkára, és én tapasztalatból tudom, hogy akinek Miss Potts a titkárnője, annak nincs szüksége házőrző kutyára.
Akkor meg kell majd várnom, amíg a nő hazamegy.
Miss Potts soha nem megy el a főnöke előtt, reggel pedig fél órával az érkezése előtt már ott ül az asztalánál.
A kastélyba viszont még kevesebb esélyem van bejutni, mondta Macy, hiszen ott is van házőrző kutya, Jenkinsnek hívják.
Tehát olyan időpontot és helyet kell találnia, amikor Mr. Barrington egyedül van, nem menekülhet el, és nem hívhatja segítségül se Miss Pottsot, se Jenkinst.
Létezik ilyen időpont és hely? Kérdezte Macy.
Létezik bizony, felelte Jack Tar, de nagyon jól kell majd időzítenie.
Macy megvárta, amíg besötétedik, és csak akkor surrant ki Jack Tar vasúti kocsijából. Lábújhegyen átosont a kavicsos gyalogúton, majd óvatosan kinyitotta a hátsó ajtót, bemászott és becsukta maga mögött. Hosszú várakozásra számított, ezért kényelembe helyezte magát a puha bőrülésen. Az egyik oldalablakon át tisztán látta az épületet. Türelmesen megvárta, míg mindenhol leoltják a villanyt. Jack Tar figyelmeztette, hogy a férfi irodája az utolsók között lesz, ahol ez megtörténik. Kihasználta az időt, még egyszer átvette a kérdéseket, amelyeket fel akart tenni. Napokig gyakorolta szövegét, mielőtt délután kipróbálta volna a kérdéseket Jack Taron. Az öreg ember több javaslatot is tett, és ezeket Macy boldogan elfogadta. 6 után pár perccel egy Rolls-Royce állt meg az épület előtt. A sofőr kiszállt és elfoglalta őrhelyét az autó mellett. Az épület ajtaján pillanatokon belül kivonult Sir Walter Barrington, a társaság elnöke, majd beült a hátsó ülésre, és a kocsi elsuhant vele. Sorra hunytak ki a fények, míg végül már csak egyetlen villany maradt égve, mint a magányos csillag dísz a karácsonyfa tetején. Macynek hirtelen a talpak alatt ropogó murva zaja ütötte meg a fülét. Lecsusszant az ülésről, s lekuporodott a padlóra. Két férfi hangját hallotta, akik élénk társalgást folytatva közeledtek felé. Nem illett bele a tervébe, hogy ketten lesznek, s már éppen ki akart ugrani a kocsiból a túloldalon, hogy aztán megpróbáljon eltűnni az éjszakában, amikor a két férfi megállt.
De ezzel együtt lekötelezne, mondta egy ismerős hang. Ha az ügyben játszott szerepem szigorúan köztünk maradna.
Természetesen, uram, bízhat bennem,
felelte egy másik hang, amelyet Macy szintén hallott már valahol, de nem emlékezett rá, hogy pontosan hol.
Akkor maradjunk kapcsolatban, öregem, folytatta az első hang. Biztos vagyok benne, hogy igénybe fogom még venni a bank szolgálatait.
Macy ezután azt hallotta, hogy a 4 láb közül 2 távolodik, kővé dermedt, amikor kinyílt az automobil ajtaja. A férfi beült a volán mögé és becsukta az ajtót. Nincs sofőrje, szívesebben vezeti ő maga a Bugattit. Nagyra van vele, hogy milyen jól vezet. Mindezt a felbecsülhetetlen értékű információt az öreg Jack Tar szolgáltatta. A férfi indított, és a jármű reszketve életre kelt. Az úrvezető többször is felbőgette a motort, majd recsegve, ropogva egyesbe tette a sebességváltót. A kapuőr szalutált, amikor Mr. Barrington kihajtott a főútra, és elindult a város felé, vissza a kastélyba, ahogy minden este.
Csak akkor fedje föl magát, amikor beérnek a városközpontba,
tanácsolta korábban Jack Tar.
Ott nem fog megállni, mert nem kockáztatja, hogy valaki esetleg meglátja magukat együtt, és fölismeri őt. A város peremén viszont már habozás nélkül kidobja magát a kocsiból, úgyhogy legfeljebb 10-15 perce lesz.
Annyi bőven elég, mondta akkor Macy. Megvárta, amíg a férfi elhajt a székesegyház, majd az olyankor mindig igen forgalmas tér a College Green mellett. De amikor már éppen fölült volna, hogy megkocogtassa a férfi vállát, az autó lelassított, majd megállt. Az ajtó kinyílt, majd miután a férfi kiszállt, újra becsukódott. Macy kikukucskált a két első ülés között, és rémülten látta, hogy a kocsi a Royal Hotel előtt parkol. Tucatnyi gondolat suhant át az agyán. Gyorsan kiugorjon, amíg nem késő. Vajon mit keres a férfi a Royalban? Csak a véletlen műve, hogy éppen az ő szabad napján megy oda? És vajon meddig akar maradni? Végül úgy döntött, inkább marad, ahol van, mert félt, hogy észreveszik, ha egy ilyen forgalmas helyen kiszáll. Meg aztán úgyis ez az utolsó esélye, hogy még a fizetési határidő lejárta előtt szemtől szemben beszélhessen a férfival. Az egyik kérdésére 20 perc múlva választ kapott. A férfi ugyanis ennyi időt töltött a szállodában. Mire visszaült a volán mögé, és elhajtott, Macyt kiverte a hidegveríték. Addig nem is gondolta volna, hogy ilyen gyorsan is tud verni a szíve. Megvárta, míg a férfi úgy egy kilométerre eltávolodik a Royaltól, majd fölült, és megkocogtatta a vállát. A férfi döbbenten fordult hátra, majd felismerés csillant a szemében, végül pedig az is látszott rajta, hogy fölfogta, mi a helyzet. Mit akarsz? Vonta kérdőre az asszonyt, miután valamelyest fölocsúdott a sokból.
Az az érzésem, hogy nagyon is jól tudod, mit akarok, felelte Macy. Kizárólag Harry érdekel, és csak annyit akarok, hogy be legyen fizetve a tandíja a következő 2 évre.
Mondj egyetlen nyomos okot, hogy miért kellene állnom a fiad tandíját.
Azért, mert a te fiad is, felelte higgadtan a fiatalasszony.
És mitől vagy ebben ennyire biztos?
Figyeltelek, amikor először láttad őt a Szent Bédában, és aztán a Sziklás Szűz Máriában is minden vasárnap, amikor a kórusban énekelt. A tekinteted mindent elárult, ahogy az első tanítási napon is, amikor nem fogtál vele kezet.
Ez nem bizonyíték, mondta valamivel magabiztosabban Barrington. Ez pusztán amolyan női megérzés.
Akkor talán itt az ideje, hogy egy másik nő is megtudja, mivel múlhatod az időt a vállalati kirándulásokon.
És miből gondolod, hogy hinne neked?
Ez is amolyan női megérzés, felelte Macy.
A férfinak erre a torkára forrt a szó, neki pedig megnőtt az önbizalma.
És Mrs. Barringtont talán az is érdekelni fogja, folytatta. Miért fáradoztál annyit azon, hogy a bátyámat letartóztassák Arthur eltűnésének másnapján?
Az csak véletlen egybeesés.
És az is csak a véletlen műve, hogy a férjemet azóta sem látta senki?
Semmi közöm Clifton halálához, kiáltotta Barrington. A kocsi áttért az út túloldalára, és kis híján összeütközött egy szembejövő járművel.
Macy kiegyenesedett ültében, megdöbbentette, amit hallott. Szóval te vagy a felelős a férjem haláláért.
Erre nincs bizonyítékod, mondta dacosan a férfi.
Ennél több bizonyítékra nincs is szükségem. Rengeteg bajt hoztál a családomra az évek során, de én fölkínálok neked egy olcsó kiutat. Ha pénzelet Harry tanulmányait, amíg végez a Bristol gimnáziumban, nem háborgatlak többé.
Eltelt egy kis idő, mire Barrington válaszolt. Kell néhány nap, közölte végül, hogy átgondoljam, milyennek a legjobb módja.
A társaság jótékonysági alapjának nem okozhat gondot egy ilyen csekély összeg, felelte Macy, hiszen az apád a kuratórium elnöke.
Barringtonnak erre már nem volt előkészített válasza. Azon törte a fejét, vajon honnan szedte ezt az értesülést Macy. Nem ő volt az első, aki alábecsülte az öreg Jack Tart. Macy előhúzta a retiküljéből a barna borítékot, és letette a Barrington melletti ülésre. A kocsi éles kanyart vett, és berobogott egy kivilágítatlan sikátorba. Barrington kiugrott, és kinyitotta a hátsó ajtót. Macy kiszállt. Úgy érezte, ennél jobban alig, ha sikerülhetett volna az akció. De szinte még talajt sem ért a lába, amikor a férfi vállon ragadta, és nagy erővel megrázta.
Akkor most figyelj rám, Macy Clifton, és nagyon hegyezd a füled!
Förmett rá vad dühtől izzó tekintettel.
Ha még egyszer fenyegetni próbálsz, nem csak kirúggatom a bátyádat, hanem arra is gondom lesz, hogy soha többé ne kapjon munkát ebben a városban. És ha netán elmenne az eszed, és akár csak egy apró célzást tennél a feleségem előtt arra, hogy én vagyok annak a fiúnak az apja, elintézem, hogy letartóztassanak. De nem börtönbe fogsz kerülni, hanem a bolondok házába.
Azzal elengedte az asszonyt, majd ökölbe szorította a kezét, és teljes erővel az arcába vágott. Macy a földre rogyott, és összegömbölyödött, mert arra számított, hogy a férfi rugdosni kezdi. Miután ez nem történt meg, fölnézett. A fölébe tornyosuló Barrington apró darabokra tépte a vékonyka barna borítékot, és a levegőbe szórta a fecniket, mint amikor az esküvön konfettit szórnak a menyasszonyra. Aztán szó nélkül beugrott az autóba, és elporzott. Amikor a levélnyíláson bepottyant a fehér boríték is, Macy tudta, hogy legyőzték. Délután, ha Harry hazajön az iskolából, el kell mondania neki az igazat. De előbb bemegy a bankba, hogy befizesse a számlára az előző esti szerény borravalót, és megmondja Mr. Prendergastnak, hogy a Bristol gimnáziumból nem jön több számla, mert a fia a negyedév végén ott hagyja az iskolát. Úgy döntött, gyalog megy, spórol egy pennit a villamosjegyen. Útközben azokon járt az esze, akiknek csalódást okozott. Miss Tilly és Miss Monday vajon megbocsát neki valaha? Meg aztán ott vannak az alkalmazottai, akik közül néhányan, főként az idősebbek, nem találtak új munkahelyet. Nem is beszélve a szüleiről, akik mindig vigyáztak Harryre, hogy ő dolgozhasson, meg az öreg Jack Tarról, aki ennél többet aligha segíthetett volna a fiának. És legfőképpen magáról Harryről, akire, Mr. Holcomb szavaival élve, győzelmi babérkoszorú várt volna. A bankban a leghosszabb sorba állt be, hiszen igazán nem volt fontos, hogy hamar kiszolgálják. Jó reggelt, Mrs. Clifton, mondta vidáman a pénztáros, amikor végül sorra került.
Jó reggelt,
köszönt vissza Macy, majd letett a pultra 4 shillinget és 6 pennyt. A férfi gondosan átszámolta a pénzt, majd elhelyezte az érméket a pult alatt a különböző tálcákban. Ezután írt egy cetlit Mrs. Clifton befizetésének bizonylataként, s a kezébe adta. Macy félreállt, hogy átvehesse a helyét a következő ügyfél, és betette a papírdarabot a retiküljébe.
Mrs. Clifton?
Szólt utána a pénztáros.
Igen?
Az igazgató úr váltani szeretne önnel néhány szót.
Azt nagyon is megértem, mondta Macy.
Ha az igazgató arról akarja felvilágosítani, hogy az iskolából érkezett legutóbbi számlára nincs elég pénze, azt magától is tudja. Tulajdonképpen megkönnyebbülés lesz közölni Mr. Prendergasttal, hogy órarenden kívüli tevékenységekről nem jön több számla. A fiatal pénztáros némán végigvezette a bank előcsarnokán, majd egy hosszú folyoson. Amikor az igazgató irodájához értek, halkan bekopogott, majd benyitott és bejelentette Macyt.
Mrs. Clifton uram!
Há igen, mondta Mr. Prendergast. Váltanom kell önnel néhány szót, asszonyom. Kérem, fáradjon be.
Vajon honnan ismerős ez a hang?
Mrs. Clifton, folytatta a férfi, miután Macy leült. Sajnálattal közlöm, hogy nem állt módunkban beváltani a legutóbbi 37 font 10 shilling összegű csekket, amelyet a Bristoli Városi Jótékonysági Intézmény részére állított ki. És attól tartok, hogy amennyiben újra benyújtja,
még mindig nem áll rendelkezésére a számláján a teljes összeg. Kivéve természetesen, ha a közeljövőben újabb összegeket kíván letétbe helyezni.
Nem kívánok, mondta Macy, majd elővette a táskájából a fehér borítékot, és az igazgató asztalára helyezte. Ha volna szíves értesíteni a Bristoli Városi Jótékonysági Intézményt, hogy idővel rendezni fogom a Harry utolsó negyedéve során fölmerült egyéb költségeket.
Nagyon sajnálom, Mrs. Clifton, bárcsak segíthetnék valamilyen módon. Mr. Prendergast a kezébe vette a fehér borítékot. Fölbonthatom?
Igen, persze, mondta Macy, aki mindig jobbnak látta nem tudni, hogy pontosan mennyivel is tartozik az iskolának.
Mr. Prendergast kezébe vette az asztalán heverő vékony ezüst papírvágókést. Fölvágta a borítékot és előhúzta belőle a Bristoli és Nyugat-Angliai Biztosító Társaság Mrs. Macy Clifton részére kifizetendő 600 fontos csekjét.